A gejzír, indult, előbb a sók, újra kivált a kristály, ha letörte, indult. Egy teljes égitest jégtalpa nyomta be a földbe, akkor az üregek. Aránytalan súlyok alatt húzódva keskeny testével lassan préselődött, kínná gyűrődött kőzetekben, és váratlan egy szakadékos barlangnyi visszhang, és utána megint a roppant köves agyvelő fekete csigaháza, közökbe és rögökbe vásva forrósuló csavarmenettel, már füstölögve, amíg egyszer, akkor kivágott, s ott maradt. Egy hosszú, függőleges pillanat gőzölgő jégmezőkbe tűzve. Maga az ugrás, testtelen víznemű izmok színezüstje kinyúlva, képtelen, aztán lehult. A szökkenés behúzódott a testbe, a föld füstölgő sós öbleibe, s meg-megrándult az akna odva, amint hördülve, távolodva, még visszadobbant vadállat szíve. A Gejzír című verse, van egy személyes emlékem. Úgy emlékszem, hogy amikor Nemes Nagy Ágnes ezt a versét írta mondjuk a 60-as évek táján, akkor a televízióban volt egy film az izlandi gejzírekről. Ezt azért mesélem el, mert olyan elemi a látvány a versbe, hogy szinte lehetetlen, hogy ne látta volna Nemes Nagy Ágnes valahol. A másik, amiért elmondom, az, hogy Nemes Nagy Ágnes kezdetben a természethez kötődött nagyon erősen, ami elég furcsa, mert azt hinné az ember, hogy filozófia, meg mit tudom én, micsoda, de ő nagyon kötődött a természethez, méghozzá a természet apró részleteihez. És nem csak a természethez, hanem a természettanhoz, a természettudományokhoz, fizikához, vegytanhoz, mindenfélehez, állandóan olvasta az élet és tudományt. Nagyon érdekelte. De ennek nem csak az az oka, hogy nagyon érdekelte az, ami a világban körülöttünk történik, az anyagban, az ősi-ős időktől, hanem azért is, mert egy-egy szakszó a verseiben, az Nemes Nagy Ágnesnek arra való is volt, hogy a lírát visszafogja, tompítsa. Ez egy nagy ízlésváltás volt a nyugat első, sőt tulajdonképpen a második nemzedékéhez képest is még, de főleg az elsőhöz képest, hogy ne legyen olyan elemilyen lírai egy vers, ne legyen olyan szép, legyen egy kis technika, tudomány, szakszava. Ezt Pilinszki is csinálta, hogy a Kataton, Alkonyat. Nemes Nagy Ágnes versében nagyon sokszor találkozunk ilyen kifejezésekkel. Ezt szerettem volna bevezetőül elmondani, most pedig azt szeretném elmondani, hogy ha az ember jól megnézi ezt a verset, akkor ez egy gejzír kitörésének a nagyon pontos rajza. És az a nagyszerű benne, hogy ez a vers egy nagy indulati ív, elindul lassan, egy tőmondattal, ugye, indult, nem tudjuk, hogy mi indult, ki indult, ha csak a címre vissza nem gondolunk. Előbb a sók, egyikből az alany hiányzik, a másikból az állítmány. Ezek a hézagos mondatok nagyon jellemzőek Nemes Nagy Ágnesre, mert a vers hézagaiban valami mindig történik, valami van, valami többlet, mint amit a szavakkal elmondunk. És az, hogy ilyen töredezett mondatokkal indul, ilyen prózaian indul, azt teszi igazán nagyszerűvé azt a részt, amikor az egész vers hirtelen megiramodik, felgyorsul, és egy nagy ívet ír le, egy drámai ívet. Ezt úgy akkor az üregek, aránytalan súlyok alatt húzódva keskeny testével lassan préselődött, egy hihetetlenül hosszú mondat következik, amelyiknek egyre erősebb a sodra, és a végén egyszer csak eltörik ott, hogy már forrósuló csavarmenettel, már füstölögve, amíg egyszer, és itt megáll a vers. Szóval ez megint egy jellegzetesen Nemes Nagy Ágnes technika. Akkor kivágott, és most jön maga a gejzír kitörése. Na most ezt azért mondtam el, mert Nemes Nagy Ágnes, úgy emlékszem, valahol azt mondja, hogy a vers tulajdonképpen a lassulás és a gyorsulás váltakozásából alakul ki. Hát itt ennek tanúi vagyunk. Elindul lassan, prózaian, szárazon, és akkor hirtelen kitör, felgyorsul a vers, megáll, megszakad, és utána megint lefelé haladva elcsend. De mondhatnám úgy is, ahogy Füstmilán mondta, azt hiszem, hogy a versnek az indulati íve a legfontosabb. Nos, a mondattanáról nagyon sok mindent tudnék még mondani, de egy pár szót mégis szeretnék mondani a vers képeiről. Érdemes megfigyelni, hogy mennyire már-már tankönyvbe vagy szakkönyvbe illő leírások vannak egy-egy félmondatban, egy-egy töredék mondatban. Mondjuk itt, hogy újra kivált a kristály, ha letörte. Ugye ez, hogy kiválik a kristály. Ez nem volt költészet mondjuk a 19. de még akár a 20. század első felében se. Ez, hogy kiválik a kristály, ez egy iskolai tankönyv szövege. És utána jön, ahogy leírja a gejzír útját a föld alatt, aránytalan súlyok alatt húzódva, keskeny testével lassan préselődik egy kínlódó, keserves útja a gejzírnek, amelyikben az külön érdekes, hogy általában a képeket arra használjuk, hogy az elvont fogalmakat jobban megértessük, foghatóbbá tegyük. Nemes Nagy Ágnes valahol azt mondja, hogy nálam az elvontságnak is teste van, én röghöz kötött fantáziájú költő vagyok. Itt látjuk ezt, hogy az elvontságnak hogy van teste. Ha ezt nézem például, hogy ott maradt egy hosszú, függőleges pillanat gőzölgő jégmezőkbe tűzve. Itt éppen a fordítottját csinálja Nemes Nagy Ágnes, mint amit általában a költészet csinál, az absztrakt fogalmat, az elvontságot teszi oda, ez hogy egy hosszú, függőleges pillanat. Csak éppen két olyan jelzőt tesz hozzá, amitől a pillanatnak, egy időbeli egységnek hirtelen, erőszakosan teste támad a versbe. Ilyet még mást is idézhetnék a versből, mondjuk például ezt, hogy maga az ugrás testtelen, ugye a testtelen ugrás. Egyszerre látjuk magát a testtelen ugrást. A víznemű izmok színezüstje, kinyúlva képtelen. Ugye az, hogy ha jobban odafigyelünk, most már nem csak ezt akarnám mondani, hogy micsoda képek ezek, hanem hogy micsoda erő van ezekbe a képekbe. Hadd idézem még egyszer ezt, hogy keskeny testével lassan préselődött kínná gyűrődött kőzetekben. Itt megint az az érdekes, hogy a kőzet kínná gyűrődik, vagyis a fogható anyag jeleníti meg, ad testet az elvontságnak. És ez, hogy fekete csigáz a közökbe és rögökbe vásva forrósuló csavarmenettel már füstölögve, amíg egyszer, és aztán jön az a hirtelen kitörése, és a vége a versnek, szökken és behúzódott a testbe, a föld füstölgő sós öbleibe, s meg-megrándult az akna odva, amint hördülve, távolodva, még visszadobbant vadállat szíve. Máshonnan is idézhetném ezt, hogy egyszer csak a gejzírnek, a gejzír már-már fájdalmasan drámai történetének, furakodásának, kitörésének majdnem emberszabása van. Szóval valahogy az az érzésünk, hogy ez a gejzír úgy kínlódja át magát a nagy barlangokon és a kis réseken, mint ahogy egy emberi lény kínlódja át magát mondjuk az életén. Na most ez tulajdonképpen én azt gondolom, hogy semmi más nem kellene mondanunk a versről, mint az, hogy ezt a geológiai, földtani folyamatot, ami itt történik, ezt úgy állítja elénk Nemes Nagy Ágnes, hogy szinte részesei vagyunk ennek a drámának. De lehetne, ha valaki éppen ahhoz kapna kedvet, találgatni, hogy azon kívül, hogy egy gejzír kitöréséről szól ez a vers, ugyan mi képzelhető még bele? El tudom képzelni, hogy ez az emberi életnek a példája egy leírt természeti, geológiai jelenségben. Akár azt is mondhatnám, hogy az ember élete ilyen, hogy egész életébe küszködve ezt, azt, amaz csinál, és van egy nagy pillanata, egy fauszti pillanata az életnek, amikor kitör, és ott áll egy hosszú, függőleges pillanat. Vagyis lehetne ezt az emberi élet metaforájának is tekinteni. De mondhatnék még mást is, azt is, hogy ezt 1956 után írta Nemes Nagy Ágnes ezt a verset. Akár történelmi politikai példabeszédnek is tekinthetem. Még több ilyen elképzelésünk is lehetne, de azt gondolom, hogy az a szép ebbe a versbe, hogyha ezt a nagyszerű, mozgalmas ábrázolást meghagyjuk annak, ami, és ezeket a rejtett lehető értelmeket inkább meghagyjuk sugallatoknak, vagyis nem akarjuk a verset megfejteni, csak végignézzük ezt a gyönyörű, fájdalmas és felemelő drámát.